Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Országos Főállatorvos Hatósági Intézkedéseket vezetett be, miután ragadós száj és körönfájás vírust azonosítottak Szlovákiában a magyar határ közelében, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal az MTI-vel. A közlemény szerint a járvány kitörésében 3 a magyar határ közelében lévő telep érintett, egy medvei, egy csilíznyáradi és egy bakai szarvasmarha állományban állapította meg a szlovák hatóság a kórokozó jelenlétét. Dr. Pásztor Szabó Bolcs országos főállatorvos a korábban elrendelt hatósági intézkedéseket azonnal megerősítette, elrendelte a határon átnyúló korlátozási területeken a szükséges hatósági intézkedéseket a súlyos gazdasági kárra járó betegség hazai tovább terjedésének megakadályozása érdekében, így a meglévő hazai korlátozások továbbra is érvényben maradnak. A ragadós száj és körönfájás emberekre nagyon ritkán terjed el, az állatállományokban azonban rendkívül nagy ragályozó képessége és gyors terjedése miatt megjelenése súlyos gazdasági következményekkel jár. Továbbra is az a legfontosabb, hogy minden a betegségre fogékony faj tartója fokozottan ügyeljen a járványvédelmi előírások betartására, az elrendelt szigorú hatósági intézkedések betartására, állataik megbetegedését azonnal jelentsék állatorvosuknak, áll a közleményben. 2 megsérültek a Magyar Honvédség új dörögdi gyakorlóterén pénteken, közölte a Honvédelmi Minisztérium a Magyar Távirati Irodával. A tájékoztatás szerint az egyik sérült állapota életveszélyes, őt mentőhelikopterrel az Észak-Pesti Centrum Kórház Honvéd Kórházba szállították, a másik sérültet pedig a Veszprémi Kórházban ápolják. Az eset körülményeinek vizsgálata megkezdődött, tudatták. A Magyar Honvédség és a minisztérium együtt érez a sérültekkel, és minden szükséges támogatást megad nekik, áll a tárca közleményében. Átadták a kibővített Arnóti körforgalmat, amely az M30-as autópálya a Szikszói és Miskolc közötti szakaszának lezárása miatti torlódások enyhítését szolgálja. A csomópont átadása előtt tartott sajtótájékoztatón Pántya József, az Építési és Közlekedési Minisztérium út- és vasútépítésért felelős helyettes államtitkára elmondta, a körforgalom átalakításánál a 3-as számú főút és Arnót irányából is 2 beérkező forgalmi sávot alakítottak ki. Ahhoz, hogy a csomópont tudja fogadni az új sávokat, a körforgalmat befelé kellett szélesíteni, tette hozzá. Tájékoztatása szerint az átalakítás lebonyolítását március 31-éig tervezték, de a csomópont 10 nappal a határidő előtt elkészült, egyebek között a kivitelezők munkájának köszönhetően. Hangsúlyozta, fontos, hogy a sofőrök nem megszokásból vezessenek, és a kihelyezett táblák figyelembe vételével a megfelelő forgalmi sávokba soroljanak be. Meg kell őrizni a magyar bor forgalmát és hírnevét, jelentette ki a közigazgatási és területfejlesztési miniszter a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Szőlészeti és Borászati Intézetének Badacsonyi kutatóállomásán tartott Veszprém vármegyei borverseny megnyitóján. A miniszter hangsúlyozta, egy ilyen borverseny hozzá tud járulni ahhoz, hogy a badacsonyi, a füredi és a vármegye más térségeinek borai ne csak országos, hanem európai hírűek is maradjanak. Részlegesen újraindulhat pénteken a forgalom a londoni Heathrow repülőtéren, amelyet egy transzformátorállomáson keletkezett tűz miatt lezártak. A tűz a legnagyobb forgalmú európai repülőteret ellátó egyik elektromos alállomáson tört ki, és ez Heathrown is jelentős áramkimaradást okozott. A London nyugati határában fekvő repülőtér az első bejelentés szerint pénteken 23:59-ig zárva tartott volna, a járatinformációs szolgálat azonban késő délután közölte, hogy a kerelhárító munkálatok eredményeként már pénteken biztonsággal újraindulhat a forgalom. A tájékoztatás szerint a kitérő repülőterekre irányított repülőgépek fogadása elsőbséget kap. A felhívásban arra kérték az utasokat, hogy továbbra se induljanak Heathrow-ra, ha a légitársaságuktól nem kaptak olyan tájékoztatást, hogy járatuk indul. Végül az időjárásról. Holnap délnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, de az északkeleti tájakon még legalább néhány órás napsütésre lehet számítani, illetve délutántól délnyugaton szakadozhat fel a felhőtakaró. Több helyen, főként a nap második felében valószínű eső, zápor. A minimum hőmérséklet általában mínusz 2 és plusz 6 fok között alakul, a maximum hőmérséklet 11 és 18 fok között valószínű. Híreinket hallották.
A régió sportja.
Újabb egy évig a DVSC Scheffler női kézilabda csapatának játékosa maradt Hornyák Dóra. Komoly érdeklődés kísérte a Miskolci Egyetem parasport napját. Új otthont kap a miskolci vívósport. Program sorozattal emlékezik meg Buzánszky Jenő születésnapjának 100. évfordulójáról a Debreceni Egyetem. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Újabb egy évig a DVSC Scheffler női kézilabda csapatának játékosa marad, 2026 nyarától pedig a klub alkalmazottjaként dolgozik majd tovább Hornyák Dóra. Hornyák Dóra ezidáig 259 tétmérkőzésen lépett pályára a Loki színeiben, ezeken összesen 443 gólt lőtt. Bár a csapatkapitányra elsősorban védekezésben számít Szilágyi Zoltán vezetőedző, újabban a gólszerzésből is aktívan kiveszi a részét. Komoly érdeklődés kísérte a Miskolci Egyetem parasport napját. A részletekről Molnár Réka, sportirodavezetőt hallják.
Alapvetően picit visszanyúlnék az időben, ugye ezt negyedik alkalommal rendezzük meg, ugyan háromszor a körcsarnokban adtunk neki otthont, ugye mi ott vagyunk otthon, és úgy gondoltuk, hogy sportos környezetben adnánk egy kicsit keretet a parasport napnak, viszont ott szerények körülmények között valósult meg. Úgy gondoltuk, hogy kicsit ilyen gerilla módszerrel behoznánk így a programot az egyetemre, az egyetemi polgárokra, hogy akaratlanul találkozzanak ezzel a programmal, illetve emellett megszúrítottuk azokat a partnereket szélesebb körben, mint az elmúlt években, akik ugye ezt napi szinten képviselik ezt a témakört, illetve azokat az egyetemi kollégákat, akik szintén kapcsolódnak ehhez a témához. Ugye a bölcsészettudományi kar, egészségtudományi kar, gazdaságtudományi kar is kapcsolódik most már egy-egy szakkal ehhez a programhoz, úgyhogy látható is, hogy nagyon sok résztvevő érkezett idén, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk, hogy most tényleg sikerült egy ilyen sikeres napot lebonyolítani. Alapvetően ilyen 100 főt vártunk, szerintem többen vagyunk, úgyhogy reméljük, hogy mindenkinek lesz lehetősége egy picit betekinteni így a parasport mindennapjaiba. Számunkra nagyon fontos ez a témakör, mert úgy gondoljuk, hogy alapvetően van egy ilyen kötelezettségünk a társadalmi szerepvállalás terén, hiszen a sport az mindenki, lehet korlátlanul sportolni, akadálymentesen, és nyilván mi, ha tehetünk ez ügyben bármit, akkor azt meg kell tennünk, úgyhogy mi a magunk szintjén igyekszünk be építeni alapvetően is a sportnapjainkba az inkluzív programokat, illetve külön a napján ugye megemlékezni egy ilyen aktív programmal. Alapvetően az Egyetemi Egyesület is kiemelt partner ebben. A röplabdásaink nagy létszámban megjelentek, illetve érkeznek majd a felnőtt kosarasok is. A DVTK kosarasok is szinte évről évre minden programban nagyon aktívak velünk, és idén a Vakok és Látássérültek Egyesülete, a Mozgássérültek Egyesülete is csatlakozott, illetve egy-két ilyen érintett általános középiskola is meglátogatott minket. Van is egy hallgató, akivel így szorosabbra szőttük a viszonyt, mert első napján körbenézett az egyetemi sportlétesítményben, ő alapvetően kerekesszékes hallgató, és ugye megnézte a körcsarnokot, uszodát, és ugye elkísértem az útjára, és így azóta akárhányszor találkozunk vele, azért szóba elegyedünk, illetve igyekszem elkísérni akárhova megy, és nagyon jó visszajelzést ad ő a személyes tapasztalatáról, mind az egyetem kapcsán, mind így az élete kapcsán, úgyhogy ezek azok a pillanatok, amik segítenek nekünk egy kicsit közelebb hozni a témát, de nyilván nagyon nehéz, úgyhogy ha nincsen így a családba vagy a környezetünkben ilyen személy, aki esetleg érintett bármilyen formában, úgyhogy inkább igyekszünk nyitott szemmel járni, és folyamatosan, hogyha találkozunk valakivel, akkor így nem elmenni mellette, hanem folyamatosan kapcsolódni és szóba elegyedni, mert mindenképp épít minket, és igyekszünk ezeket a tapasztalatokat beépíteni a munkánkba. Mi általában mindig foglalkozunk ezzel a témával, ugye, ahogy említettem, beépítjük a programokba, tehát van egy ilyen nagy egyetemi sportnapunk, azon mindig igyekszünk egy inkluzív sportot bevezetni, vagy egy programot, és ott szokott nagyon sokszor pozitív tapasztalat lenni, hogy ugye rákényszerítjük a résztvevőket, hogy tapasztalják meg, mert akár egy kötelező állomás vagy sportákként szerepel a programban, hogy nagyon tetszik nekik, és egyébként megtörik a jég, leomlanak a falak, és alapvetően elérjük a célunkat ilyen módon. Mi a magunk szintjén ezt tudjuk megtenni, hogy beépítjük mindig a programba, és igyekszünk tágítani a nézőpontokat, és reméljük, hogy ha máskor találkoznak ilyen lehetőséggel, vagy esetleg egy társukkal, akkor szívesen szóba elegyednek velük, nem fordítják el a fejüket, nem idegenkednek a témáról, mert van egy kapcsolódási pont.
Új otthont kap a miskolci vívósport. Schmidt Gábor helyettes államtitkárt hallják.
A fiataloknak ez egy fontos üzenet lesz, hogy az ott lévő gyerekek jöjjenek, hiszen egy olyan sportágunkról van szó, amely óriási sikereket hozott, a legeredményesebb olimpiai sportágunk a vívás, a hosszú évtizedek óta lévő eredményekben, és hát most is aranyéremnek örülhettünk Párizsban. Én azt remélem, hogy innen is nagyon-nagyon sok fiatal fog elindulni, úgyhogy egy biztos, hogy sportért felelős államtitkárság, a sportügynökség és a vívószövetség ott lesz a projekt mögött minden pillanatában. Ezt meg tudom ígérni, hogy ezt most mindenképp révbe visszük.
Most pedig Hollósi Andrást, Miskolc alpolgármesterét hallják.
100%-os kormányzati támogatással, mint ez 160 millió forint értékben, két szinten 400 négyzetméteren valósul meg, egy 12 állásos, ha úgy tetszik, vagy 12 pályás vívócsarnok. Figyelembe véve a mozgássérülő sportolóknak is kialakítunk 2 vagy 3 ilyen pályát, ahol ők is tudnak majd sportolni. A Honvédelmi Minisztérium támogatásából valósul meg ez a dolog, és egy régi tájsebet tudunk így tulajdonképpen begyógyítani Miskolcon, hiszen az egykori hőközpont területén, a Vörösmarty városrészben egy csúnya, lelakott és elég rossz állapotban lévő volt hőközponti épületet sikerül ezáltal rekonstruálni, visszaadva a lakosságnak a belváros szívében vagy belvároshoz közel egy ilyen típusú sportinfrastruktúrális beruházás történik, ami szerintem egy üdeszín volt. Természetesen régi adósságunkat teljesítettük ezáltal, hiszen a miskolci vagy a diósgyőri vívó élet azért nagyon komoly történelmi hagyományokkal rendelkezik, és örülünk annak, hogy a városvezetéssel és a kormányzattal karöltve minél rövidebb időn belül, akár már az ősz végére át is adhatjuk ezt a csarnokot.
Végül Kosztopulosz Beatrixot, a diósgyőri vívóegylet vezetőedzőjét hallják.
Egy nagy álmunk vált ezzel valóra. Igazából ez a folyamat már évekkel ezelőtt elindult, csak ugye jött a Covid időszak, meg a gazdasági válságok, egy kicsit megállt a projekt, de most úgy néz ki, hogy ezen az éven új otthonra találunk. Igazolt sportolunk, körülbelül 35 fő, de ezen kívül ugye iskolai vívást is tartunk Miskolcon, és most már egy hónapja Edelényben is, úgyhogy összesen szerintem egy majd 100 embert meg fogunk tudni ezzel mozgatni. Ugye ez a saját termünk lesz, az időnkkel mi fogunk gazdálkodni, nem úgy lesz, hogy meghatározott időben tudunk edzeni, hanem amikor a gyerekek tudnak jönni, akkor folyamatosan használható lesz ez a terem, tehát sokkal jobban fognak tudni fejlődni. Minőségibb lesz sokkal az edzés, azt gondolom. Fiatalokat próbálunk, akik itt vívtak, esetleg kis edzőknek befogni, hogy minél több időt tudjunk a terembe lenni. Most egy teljesen új generációt fogunk kinevelni. Nagyon sokan idén elmentek, két válogatottunk is, a Terhes Anna is, és a Kozma Laura is. Hát az ifjúságot kell most elkezdeni a válogatottságra nevelni.
Programsorozattal emlékezik meg Buzánszky Jenő születésének 100. évfordulójáról a Debreceni Egyetem. Az aranycsapat legendás labdarúgója élete utolsó éveiben az egyetem utazó nagykövete volt. Bács Zoltán kancellárt hallják.
Jenő bácsi a Debrecen Egyetem hivatalos utazó nagyköveteiként töltötte az élete utolsó 10 évét. Rengetegszer járt itt is, nem csak a kupa névadója volt, hanem előadásokat tartott itt, képviselte a Debrecen Egyetemet máshol, utánpótlás játékosokat ajánlott nekünk.
Az aranycsapat egykori hátvédje éveken keresztül részt vett a róla elnevezett torna döntőin. 2015-ben hunyt el, addig határon innen és túl erősítette az egyetem kapcsolatait. Az intézmény díjat alapított a legendás labdarúgó nevével fémjelezve, amelyet a sportért és a határon túli kapcsolatokért tett kiemelkedő munkával lehet kiérdemelni. A Buzánszky Jenőről elnevezett egyetemi kupát 2021-ben az év szabadidősport rendezvényévé választották. Kezdetben csak néhány csapat indult, a jelenlegi szezonban viszont már több mint 100 együttes nevezett, vagyis összesen több mint 1000 egyetemi hallgató vesz részt a foci tornán. Magyar Zoltánt, az egyetemi kupa fővédnökét hallják.
Fantasztikus volt az alapgondolat, hogy egy ekkora és nagymúltú egyetemen a diákságot megmozgatni valamire, egy ilyen eseménye. És legyünk őszinték, nagyon sok mindent ki lehet találni, kultúrában, egyebekben, de a futballnál kevés jobb eszköz van arra, hogy megmozgassuk a fiatalságot.
Buzánszky Jenő születésének 100. évfordulója alkalmából az egyetem programsorozatot indított, ennek nyitányaként pódiumbeszélgetést rendeztek. Ezen többek között részt vett Bölöni László labdarúgóedző is, aki nemrég kapta meg a Magyar Sportújságírók Szövetsége életműdíját. Most őt hallják.
Először járok Debrecenbe, sajnos, de biztos, és remélem, hogy nem utoljára. Remélem, hogy számítok valamit az itteni diákok számára, hogy megfelelek majd az igényeiknek, és remélem, hogy még máskor is visszatérünk ide.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, a műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai alkalommal Szabó Magda, Abigail című kisregényéről beszélgetünk, Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával. Tartsanak velünk! Sok szeretettel köszöntelek ismét mikrofonunknál. Milyen művet hoztál most a hallgatóinknak? Annyit elárulhatok, hogy kedveled ezt az írót, ezt az írónőt?
Igen, most Szabó Magdának az Abigail című kisregényét hoztam, és valóban kedvelem Szabó Magdának a munkásságát, mert a rádióhallgatók is több beszélgetésben hallhatták, hogy különböző regényeiről beszélgettünk. Szerintem azért már jó néhány művéről beszélgettünk, és az alapján szerintem így többször kiemeltük, hogy valóban nagyon szeretem az ő írói munkásságát.
És az érdekesség az, hogy az elmúlt években, elmúlt időszakban, amióta gyakrabban beszélgetünk így a könyvajánló műsorunkban, szép számmal hoztál Szabó Magdától olvasmányajánlót. Ezt az is indokolja, mert tényleg mindenkinek lehet ajánlani, tehát ő nem réteg író, fogalmazhatunk így, hanem valóban azt hiszem, hogy bármelyik korosztálynak odaadható egy-egy műve, és említetted egyszer, hogy ő neki újra kiadták azért a műveket, új borító, megtaláljuk azért a könyvespolcokon, a könyvesboltok könyvespolcain kiemelt helyen. Ma egy olyan művét hoztad, amit azt gondolom, hogy minden magyar ember ismer. Vajon miért mondhatom ezt?
Reméljük, hogy minden magyar ember ismeri. Hát azt gondolom, hogy azért, mert hát, hogy Szabó Magdáról valaki beszélget valakivel, akkor talán ez a leggyakrabban előkerülő műve. Egyébként érdekes, hogy még sosem beszéltünk itt a rádió mikrofonjai előtt erről, pedig tényleg Szabó Magda kapcsán a legismertebb. És mondhatjuk azt, hogy már több mint 50 éve töretlen a népszerűsége, hiszen 1970-ben jelent meg, és nem tudom hány kiadást ért meg, de nagyon sokat, hiszen az elmúlt években, amikor megjelentek különféle kiadóknál a Szabó Magda életművek, most ugye legutóbb a Jaffa kiadónál jelent meg így az életmű sorozat, abban is megjelent, előtte az Európa kiadónál is, sőt, ha visszagondolunk, vagy a kicsit idősebbek visszagondolnak, ők nagy valószínűséggel még a Pöttyöskönyv sorozatban olvasták el először.
És ilyen Pöttyöskönyv sorozatos könyvet már ajánlottál a hallgatóinknak. Most az jutott eszembe, hogy így hozzuk az Abigail című művet, hogy mi egy kicsit így a visszájáról, a fordítottjáról hoztuk Szabó Magdának a munkásságát, hiszen olyan klassz, hogy olyan műveit hoztad az utóbbi időszakban, amelyek kevésbé ismertek, és egy teljesen más arcát mutattad meg a hallgatóinknak. Nagyon jó könyvek voltak azok, amelyeket ugye már hoztunk, tényleg azért sok Szabó Magda műről beszélgettünk, viszont most elérkezünk egy olyanhoz, ami úgymond egy ilyen alapmű, használhatom ezt a fogalmat, és szeretik is az emberek, és a mai napig szeretik forgatni, és szívesen megveszik a gyerekeiknek is, de azt azért hozzátehetjük, hogy valójában azért a népszerűségét megemelte nyilván a belőle készült filmnek az elkészülte is, ugye?
Biztos vagyok benne, hogy igen, hogy kicsit visszautaljak arra, amit mondtál, hogy egy másik könyvét is, az Állarcos Bált is egyszer hoztuk, ami szintén a Pöttyöskönyv sorozatban jelent meg először. Nyilván a Pöttyöskönyv sorozatban az ifjúsági regények jelennek meg, és mind a kettő megjelent, és az Állarcos Bál mégis úgy sokkal inkább háttérbe szorult. Tudomásom szerint azt, vagy nem tudom, megfilmesítették-e. De népszerű film biztos, hogy nem készült róla. Az Abigailt nyilván én is többször láttam már életem során. Gyerekkorunkban is nagyon sokszor ment a tévébe, meg szerintem most is. Tehát aki tévénéző, azoknak többsége nagy valószínűséggel már látta. De az, hogy ennyire népszerű, szerintem talán azzal is magyarázható, hogy mindenkinek szól és kortalan. Tehát lehet, hogy 1970-ben íródott, de nem a 70-es évek világáról, hanem egy jóval korábbi világról, tehát egy generációval az előtti világról, de a mai olvasót is ugyanúgy meg tudja szólítani. Tehát egy olyan témát dolgoz fel, egy olyan stílusban írja meg a könyvet, és olyan témát, tehát egy olyan stílusban meséli el a történetet, mutatja be a szereplőket, és tényleg a kommunikáció is annyira egyszerű a regényben, hogy mindenkinek szól. Tehát nem egy nehéz olvasmány. De és azt mondjuk, hogy ifjúsági regény, igen, valóban ifjúsági regény, de ugyanúgy a felnőtteknek is szól. Tehát én azt gondolom, hogyha egy idősebb olvasó a kezébe veszi, hogyha valakinek esetleg kimaradt az életéből, mindegy, hogy hány éves, akkor is nyugodt szívvel tudom neki ajánlani.
Azt elmondhatom, hogy én a filmet azt hamarabb láttam, de valahogy az ember egyszerűen csak találkozik vele az életében. Tényleg, ahogy említed, szinte minden évben műsorra tűzi valamelyik tévécsatorna. És az első ilyen döbbenetem az volt, hogy nem Abigail a főszereplő lány, vagy nem ő a címszereplő, hanem már itt is indul egy csavar, hogy na akkor ki is Abigail, mesélj a történésről.
Igen, valóban a cím az, hogy Abigail, de nem Abigail a főszereplő, sőt nagyon sokáig nem is tudjuk, hogy ki Abigail. Sejtelmes az egész, hogy legyen benne valami, ami úgy mozgatja az olvasónak a fantáziáját, hogy meglegyen az a kíváncsiság. És talán nagyon sokan vagy nagyon sokunkkal, nagyon sok emberrel megtörtént az, hogy olvassa, és végén rájött, hogy nem az az Abigail, akire gondolta, hogy ő Abigail. Egyébként a történet középpontjában egy kislány áll, egy 15 éves kislány, Vitai Georgina, aki 1943-ban a második világháború idején bekerült egy lánykollégiumba, mégpedig a Matula kollégiumba, ami egy zárt nevelőintézet volt, és az édesapja azért vitte oda, mert hát ugye a háborús események következtében azt szerette volna, hogy egyetlen lánya, akinek az édesanyja már korábban meghalt, biztonságban legyen. És Georgina megérkezésével az internátusban kezdődik lényegében az eseménysorozat, és az ő barátnői először ellenségeink keresztül nagyon sok mindent megismerhetünk így az intézményről, és az ő és a velük kapcsolatos események során jutunk el a lényegében oda, hogy megtudjuk, hogy ki is az a címszereplő, és egyébként egy nagyon érdekes cselekménysort boncolgat, és azért már így szerintem több műsorban, több könyv kapcsán beszélgettünk Szabó Magdának így az életéről, hogy ő miket is csinált, hogyan élt, és más regényeiből, akár a Führerlisztből is tudjuk, hogy ugye ő is egy református kollégiumban tanult, mégpedig ugye ő a debreceni Dóciban, tehát azért nagyon sok párhuzamot lehet így találni a kettő történés között, valószínűleg a saját tapasztalataiból nagyon sokat merített, hiszen Szabó Magda tudjuk, hogy tanár volt, és ő az írásaiban nagyon sokszor tanítani akar minket. És ő ezt 1970-ben írta, amikor azért már jó néhány év távlatában voltak számára ezek az események. Nyilván az emlékek változnak, megszépülnek, fikció is van benne természetesen, de azért mégis el tudjuk képzelni, hogy milyen világ volt az. Tehát még most így több mint 80 év távlatából is, hogyha kézbe vesszük a könyvet, akkor úgy az ő leírásai alapján és tényleg a párbeszédek segítségével el tudjuk képzelni magunkat, hogy ott vagyunk. Tehát szerintem nagyon jó lehetőséget ad arra, hogy mint ahogy nagyon sokszor egy könyv lehetőséget ad számunkra arra, hogy egy másik világba belecsöppenjünk, hogy itt belecsöppenjünk abba, hogy mégis hogyan éltek ezek a lányok, és mit éltek meg, és hogy milyen konfliktusok, milyen barátságok szövődtek, és hogyan tudta őket így összekovácsolni ez a zárt rendszer.
Kedves hallgatóink, folytatjuk olvasmány ajánlónkat Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával. Mai alkalommal Szabó Magda, Abigail című regényéről beszélgetünk.
Az ugye elmondható, hogy azzal indul a történet, hogy megérkezik gyakorlatilag Georgina ebbe az intézménybe, ebbe az iskolába, és ez a hely, ez nagyon más attól, ahonnan ő jön. És ugye hát egy olyan alapkonfliktust ez indít el, hogy azért ez egy nagyon zárt és nagyon szigorú intézmény. Majd erről is beszélünk, hogy akkor ez milyen volt és hogyan indult ott az ő élete. De azt elmondhatjuk, hogy igazándiból háború ide vagy oda, de az ember ugyanolyan érzéseket, érzelmeket él meg. A háború alatt is lettek szerelmesek az emberek, a háború alatt is voltak barátságok és voltak cívódások. És háború ide vagy oda, de ez a kislány bekerül egy teljesen más környezetbe, teljesen más szabályrendszerrel, ezért itt ez az emberi oldala nagyon erősen jelen van, miközben egyáltalán nem elhanyagolható, hogy háborúban állunk. Na milyen is volt ez az intézmény? A Matula, ugye említetted, hova érkezik?
Egy nagyon szigorú intézmény volt. Ugye Georgina az intézménybe kerülése előtt egy polgári életet élő családból származott, tehát egy polgári világból, ahol járt iskolába, voltak barátnői, nem kellett egyenruhát hordani, meg volt egy szabadsága. És akkor, amikor az édesapja elvitte a kollégiumba, a bentlakásos intézménybe, az internátusba, akkor szembesült azzal, hogy itt szabályok vannak. Egyenruhát kell viselni. Megmondják, hogy mit kell csinálni. Napirend van. Alkalmazkodni kell másokhoz. Nagyon sok mindenkihez kell alkalmazkodni. El kell viselni azt, hogy mit gondolnak róla mások. El kell viselni azt, hogy nem minden úgy történik, ahogy ő szeretné. El kell viselni azt, hogy sokszor valamit ő nem szeretne megcsinálni, mégis meg kell, és hogy korlátozzák az ő szabadságát. És ő ezt először egy óriási tragédiaként éri meg, majd ahogy haladunk előre az eseményekben, azért felfedezhető az, hogy azért ő is így átgondolja, hogy ez érte van. Tehát, hogyha most is, ma már azért nem olyan sok lánynevelő iskola van az országban, ahol tényleg csak lányok vannak, De azért a közelmúltban még azért jó néhány ilyen iskola volt, a Keregerben is volt ugye lányiskola, hogy azért az utóbbi idők, vagy a jelen lányiskolái már kevésbé szigorúbbak, mint ezek voltak, de azért itt a 40-es évek szabályrendszere, az még a 20-as, 30-as években kialakult szabályrendszernek a folytatása, ahol azért is sokkal konzervatívabb világ volt, és ott tényleg a nevelők azok felelősséget éreztek a gyerekekért, és tudták, nyilván itt a nevelők is elég konzervatív szemlélettel rendelkeztek, mint ahogy minden ilyen iskolában kellett, hiszen a jó nevelőnek megvolt, hogy milyennek kell lenni, és mindez a nevelés érdekében volt. Amit nyilván gyerekként sokszor az ember nem úgy érez. Tehát akár most mi is, hogy így beszélgetünk, mi is egyházi iskolába jártunk, bár ugye mi nem lányiskolába jártunk, de én mondjuk laktam lánykollégiumban, és ott is voltak szabályok, és sokszor nehéznek tűnt, hogy korlátoznak minket, megmondják, hogy mikor mit kell csinálni, tényleg alkalmazkodni kell szabályokhoz, de utólag felnőtt fejjel az ember sokszor átértékeli ezeket, hogy ez mindez értünk volt. És így tényleg az elmúlt években, ahogy szoktam így találkozni, beszélgetni olyanokkal, akikkel így együtt éltünk éveket, senki nem azt mondja, hogy milyen rossz volt, hanem mindig arról beszélünk, hogy milyen jó volt. Tehát sokszor ugye saját életünkön keresztül megtapasztaljuk azt, hogy ami a jelenben olyan teher, az hosszú távon értünk van, és azért van, hogy mi azok legyünk, akik vagyunk.
És nagyon sokszor ugye a szerénységre és a takarékosságra éppen, hogy a háború árnyékában kerül sor, ugye itt a zárt szigorú szabályok kapcsán mondom ezt még el. Arra lettem figyelmes így a történet kapcsán, hogy mindenki tud azonosulni vele, ha bár nem mindannyian jártunk egy ennyire zárt szigorú szabályok mentén működő iskolába, vagy zárt intézménybe, de valahogy egy idő után annyira be tud szippantani ez az olvasmány, hogy elkezd mindenkinek felsejleni, ami úgy Szabó Magdának így a titka, hogy a tanároknak a jellemében vannak szigorúbbak, van, aki kenyérre kenhető, aki minden bánatát ismeri a gyerekeknek egy nézésükből, van, aki segíti őket, hogy egy picit könnyebben elviselhető legyen ez a szigor. Vannak barátságok, vannak viták, és hogy ez az iskolai környezet is fel-fel sejlik nekünk is. És amit te is mondtál, hogy mindannyian úgy emlékszünk vissza, hogy milyen jó volt, hogy egy-egy ilyen emlékre, hogy egy kicsit ilyen nosztalgikus is, mikor az ember kezébe veszi már, mint felnőtt fejjel, mert hogy alapvetően az Abigailről tudom, hogy vannak iskolák a mai korban, ahol ez kötelező olvasmány, éppen azért, mert gyerekeknek szól, gyerekekről szól valamilyen szempontból, de attól függetlenül bármely felnőtt is a kezébe veheti, és ez egy nagyon jó olvasmány. Mit lehet még tudni a műről? Tudsz esetleg olyanról mesélni nekünk, hogy milyen volt a fogadtatása, hogyan indult az Abigailnek a karrierje gyakorlatilag? Ez hol helyezkedik el az írónőnek a munkásságában? Hiszen sokszor olyan alapnak vesszük, hogy már sokat beszéltünk az írónő életútjáról, de nem hanyagolható el azért egy-egy rövid információ erről.
Így van, az Abigail az ő írói munkásságának az első felére tehető. Jó néhány évig azért nem írhatott, és utána, amikor külföldön megjelent az ő népszerűsége, annak következtében Magyarországon is lehetőséget kapott arra, hogy megjelenjenek az írásai, és ő már egy ismert, népszerű író volt, amikor megjelent ez az írása. Valószínűleg ez is hozzájárult ahhoz, hogy nagyon hamar népszerű lett, hiszen ha valaki már nem első könyves szerző, hanem már többedik könyves, és már több írói díjat is magáénak tudhatott ekkor, őt sokkal könnyebben eladják a könyvesboltok. Bár ugye, amikor ez a könyv megjelent, akkor nem úgy volt, mint most, hogy rengeteg kiadó, hanem akkor volt a kiadó, aki kiadta ezt a könyvet. Tehát akkor sokkal jobban azért átlátható volt a könyvpiac. Mert azért szerintem már nagyon sokszor említettük, hogy manapság átláthatatlan a könyvpiac. Szabó Magdának az írói munkásságának a jelentős része egy olyan világban volt, amikor még nem volt ennyire átláthatatlan. Sőt, hogyha megjelent valami, akkor az megjelent az újságokban, írtak róla, készítettek vele beszélgetéseket. Őt egyébként nagyon szerették az újságírók, és így ennek köszönhetően mai szóval élve mondhatjuk azt, hogy nagyon jó volt a reklám a könyv körül. És nagyon hamar megfilmesítették, valószínűleg annak is köszönhető, hogy a könyv még népszerűbb lett, meg ugye megfilmesítés is azért történt, hiszen már népszerű volt a könyv, és akár a 70-es években is nagyon kelendő volt egy olyan téma, ami mindenkinek szól. Tehát, hogy az akkori kor olvasói elvárása, mondhatjuk ezt, hasonló volt, mint akár mostani is, hogy az emberek olyan műveket kerestek, ami mindenkinek szól, vagy amivel tudnak azonosulni. És azért, ahogy te is említetted, hogy ezzel a diákok is tudnak azonosulni, de a felnőttek is, hiszen hogyha nem is aktív diákokról van szó, hanem csak múltban levő diákokról, akkor is azért az emlékképek azért mindenkinek hozzájárulnak. És végül is ez egy olyan téma, amit lehetett politikailag korrekten kezelni, fogalmazhatjuk meg így is, tehát az aktuál politika mentesen játszódik ez a történet, hiszen ez a második világháború alatt játszódik, és nem a háborús vonal van a középpontban. Tehát itt tényleg a cselekmény középpontjában az iskola belső ügyei vannak, és ennek köszönhetően mondjuk azt, hogy az akkori kor kultúrpropagandájának a szemében is ez egy olyan könyv volt, amelyet nem korlátoztak.
Ezt ugye említetted, hogy Szabó Magda írásai között tényleg nyomon követhetjük az életének mozzanatait, és gyakorlatilag ő egy tanárember maradt akkor is, amikor tollat ragadott. Tudunk-e itt kiemelni kifejezetten olyanokat, amely párhuzam így a leírtak és a valóság között? Ugye egyet már említettél, hogy ő maga is egy ilyen hasonló intézménybe járt. Van-e esetleg gondolatunk arról, hogy valószínűleg ezeket a tanárfigurákat nyilván az ő tanárai is ihlették?
Igen, illetve a diák karakterek között is vannak párhuzamok, hiszen hogyha akár a Führerisre gondolunk, most ugye azért említem meg újra a Führerist, mert ha esetleg valaki nem tudja, akkor Szabó Magdának az a regény szól lényegében az életéről, tehát ez egy ilyen önéletrajzi írás, némi fikcióval, tehát abból tudunk meg talán legtöbbet Magdáról, hogy ki is volt Magda, és abban nagyon sokat ír az iskolás éveiről, a latin tanulásról, hogy hiszen ugye ő latin magyar szakos tanár volt, és ugye azt is tudjuk, hogy hamarabb tudott latinul beszélni, mint magyarul, és akkor hát a szomszédok mindig elszörnyülködtek, amikor hallották őt latinul kiabálni, hogy megszállta az ördög ezt a gyereket. Hát tudjuk, hogy nem szállta meg, csak ugye az édesapjának köszönhetően ő elég hamar megtanult latinul, és pont, hogyha a két kötetet párhuzamba állítanánk, akkor látnánk így legjobban a párhuzamokat, hogy milyen olyan diákkarakterek vannak, akik valószínűleg lehetnének ezek a személyek, de ugyanígy a tanároknál is, hiszen Szabó Magdának is voltak kedvenc tanárai, meg kevésbé kedvenc tanárai is, és azért a Führerisben is olvashatjuk, hogy vannak olyan tanárok, vagy voltak olyan tanárok az életében, akiknek a megítélése úgy változott az idők során, hiszen azért több évig jártak ezekbe az intézményekbe, és nem mindegy, hogy valakivel milyen volt az első tapasztalat, és utána hogyan formálódtak ezek a személyiségek. De ugye Szabó Magda nagyon jó a jellemábrázolásokban, és hogy hogyan bontja ki egy adott embernek a személyiségét, és hogy hogyan írja le a karaktereket. És itt a tanári karon belül is lehet látni, hogy akinek először a megítélése lehet, hogy kevésbé volt pozitív, az utána hogyan változik, vagy minek kell ahhoz történni, hogy megváltozzon róla az elképzelése, vagy a véleménye, és fordítva is, hogy mondjuk valakihez úgy kötődött, vagy valakit úgy nagyon szeretett, és mondjuk csalódott benne. Ezt szerintem teljes mértékben lehet így párhuzamba állítani, meg hát ugye alapvetően az iskola struktúrája, meg ez a református vonal, hiszen a református iskolák nagyon szigorú iskolák voltak, és ez teljes mértékben megjelenik, és én azt gondolom, hogy egy bármilyen ilyen zárt intézményt az ember csak akkor tud ilyen jól, ilyen részletesen leírni, bemutatni, hogyha egy ilyenben élt. Tehát kívülről nem tudjuk elképzelni, mi történik egy ilyen iskolában, hogyha nem éltük át személyesen. Mert azért annyi sok részletet leír, annyi sok mindenre kitér, annyi sok mindenről beszélnek, annyira részletes a leírás, hogy ez nagyon nehéz lenne elképzelni, hogyha nem lennének benne a személyes kötődések.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szabó Magda, Abigail című kis regényéről beszélgettünk Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor készítője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott adásunkat szerdán 14 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg Lázár Ervin, Bezsján és Dideki című mesének 16. részét, melyet Csankó Zoltán olvas fel.
Kozott vagy Bezsján! Gazember vagy Bezsján!
Üvöltözték. Már-már betörték a kerítést, amikor Bezsján a nyitott ablakba lépett. Mit akartok? Kérdezte. Csend támadt. Gyűlölködő tekintetek szegeződtek Bezsiánra, s akkor valaki a tömeg élén megszólalt.
Jégesővel verettél bennünket, villámokkal csapkodtattál, törtél, zúztál, és ez neked mind nem elég. Most ránk hoztad ezt a dübörgő, fafacsaró, háztető, szétszedő hangvihart.
Nem én voltam, mondta Bezsián. A tömeg erre felhurrogott.
Még tagadod is! Aljas hazug!
Már lendültek volna a ház felé, de akkor eléjük penderült fehéren, halálsápadtan zsebenciklopédia.
Ne bántsátok!
Kiáltotta könyörgően, összekulcsolt kézzel. Lassú léptekkel odament melléje Sróf mester is, egy dühös pillantást vetett Bezsiánra, aztán ő is szembefordult a tömeggel, és halkan azt mondta.
Ne bántsátok!
Bezsián meg, ahelyett, hogy örült volna, lesunyta a fejét.
Mit védtek engem? Meg tudom én magam védeni? Nincs szükségem a pártfogásotokra!
A nyaka már vörösödött. Zsebenciklopédia forgolódott, ide-oda kapkodta a fejét.
Jaj, most kit védjem meg?
Bezsiánt a tömegtől, vagy a tömeget Bezsiántól? Mert a tömeg újra nekilendült, sodorta volna, mint a szalmaszálat klopédiát Sróf mesterestül, de akkor Bezsián egy iszonytatóan nagyot kiáltott. Dühös volt rettentően, vörös szikrák röpködtek az arcáról. A tömeg megtorpant, tétován lengedeztek a levegőben a fölemelt kapák, kaszák.
Bezsián meg már ordította is. Csapjon belétek!
Zsebenciklopédia ugrott, hogy befogja Bezsián száját, de nem volt szükség rá, mert Bezsián a mondat közepén elhallgatott. Aménkű nem csapott le. Azért hallgatott el Bezsián, mert meglátta, hogy izzadtan, kivörösödve, kétségbe esett arccal törtet, furakodik át a tömegen violin a fülrepesztő zenész. Végre odaért Bezsián meg a tömeg közé, lihegett, fölemelte a kezét.
Nem Bezsián volt, én voltam,
fújtatott kimerülten.
Én miattam, ne bántsátok.
Micsoda te miattad?
A hang, ami végig söpört a városon.
Szóval már te is? Szóval már neked is megvalósul, amit mérgetben kimondasz?
Dehogy is,
tiltakozott violin.
Isten ments, csak arról van szó, hogy komponáltam egy kantátát.
Az emberek mind feléje fordultak, a szemük összeszűkült, ellenségesen meredtek Violinra. Violin megijedt.
Én éppen, hogy értetek, nektek,
dadogta.
Tele voltam szeretettel, amikor írtam azt a kantátát.
Szeretettel, mi?
Hallatszott egy jégcsap hang.
Igen,
mondta leszketve Violin,
és én nem tehetek róla.
Miről?
Zúgta a félelmetes kórus.
Hogy amikor befejeztem a kantátámat, és boldogan fölsóhajtottam, mert úgy éreztem, hogy ez életem legjobb műve.
Ne beszélj mellé, a lényeget mond!
Egyszer csak megmozdultak a hangjegyek, leváltak a papírról, nőni kezdtek, kisuhantak az ablakon, és akkor, és akkor már föl is zengett a kantáta. Száguldott a város fölött, mintha bérház nagy hegedűk, hegy nagy dobok, óriás csimpolyák, és világ nagy cimbalmok szóltak volna.
És letépte a házaink tetejét, szétrepegtette a gyümölcsfáinkat, betördelte az ablakainkat, felszakította az utcáink kövezetét. Már moccant a tömeg, hogy Violinra roncson, de akkor távolról döndülések. Rohant feléjük az elszabadult kantáta. Dübögtek a hegy nagy dobok, sírtak a bérház nagy hegedűk, süvítettek az óriás csimpolyák, zengtek a világ nagy cimbalmok. Az emberek összezsugorodtak, lelapultak a földre. A kantáta megzengette a háztetőket, csavargatta a fák koronáját. Aztán újra az a szelíd, világot simogató hang. Az emberek gerince megbizsergett. A hangok az ég felé csaptak, felsírtak, lassan távolodott Violin elszabadult kantátája, száguldott a világ valamelyik másik sarka felé. Csend lett. Egy darabig senki sem ocsúdott, mintha még mindig zengene a döbbenetes muzsika. Berzsián törte meg a csendet. Hazudsz, mondta Violinnak, ez nem a te kantátád.
Már hogy ne volna az enyém? Csak megismerem.
Az nem létezik, dúlt fult Berzsián. Éppen a te kantátát fog elszabadulni és száguldozni a világ fölött. Na-na! És akkor az én jobbladáim közül miért nem szabadult el egy sem? Azt mondd meg, miért?
Nem tudom, Berzsián,
mondta halkan Violin, a fülrepesztő csudazenész. A tömeg magához tért. Már megszabadultak a kantát a súlyától, újra dühösek voltak. Akkor hát te voltál! A te kantátád rémített és pusztított itt! Kiáltozták.
Mit pusztított?
Kérdezte harciasan Zsebenciklopédia.
Azt mondjátok meg, mit bántott ez a kantáta?
Leszette a házak cserepeit, szétrepegette a fákat, betördelte az ablakokat.
Úgy van, börtönbe az átkozott zenésszel!
Zúgta a tömeg. Megragadták Violint.
Engedjétek el!
Klopédia és Róf mester megpróbálták kiszabadítani Violint, de félrelögdösték őket.
Engedjétek el!
Kiabálta Klopédia,
hiszen egyetlen ablakot sem tört be a kantátája, egyetlen cserepet se szedett le a házakról, egyetlen fát serepesztett ketté. Láthattátok a saját szemetekkel.
Csend!
Mordultak rá, és vitték Violint. Zsebenciklopédia odafutott az ablakban ácsorgó Berzsiánhoz.
Segíts rajta, Berzsián! Nagyon kérlek, segíts rajta!
Berzsián meg sem moccant.
De hiszen láthattad, hogy semmit sem rontott el a kantátája. Nem tépett, nem tört, nem zúzott. Egyszerűen csak szép volt. Nem hallod?
De igenis tépett, de igenis tört, de igenis zúzott, sziszegte Berzsián. Ámulva, tágra nyitott szemmel nézett rá a locska-fecske Zsebenciklopédia.
Berzsián! Nem ismerek rád, suttogta, hiszen a te villámaid téptek, a te viharaid törtek, a te átkaid zúztak.
Sróf mester karon fogta Klopédiát.
Ne könyörögj a megátalkodottnak,
mondta neki.
Gyere, menjünk, csak hadd fájjon a szíve.
Kinek a szíve fáj? Fafejűek, csak menjetek, nincs szükségem rátok. Morogta Berzsián, és puff, bevágta az ablakot. A vacsa már, a makacs összvér. Nézte, hogy Klopédia és Róf mester lassan távolodik. Klopédiának a hátáról is látszott, hogy sír, s Róf mester megvigasztalta. És most egy durranás hallatszott. Tudhatta Berzsián, most csapták rá a börtönajtót Violinra. De meg sem moccant. Csak állt mozdulatlanul a bezárt ablak mögött. Nézte az utcát. Nicsak. Eltűntek a loncsos disznóparéjok, a fölszaggatott kövezet elsimult, helyükre álltak a kövek, mint a katonák, a villám sújtotta fák sebei befortak. Kizöldültek, meghúsosodtak a hervadni készülő, meggyötört levelek. Mi történt itt? De válasz helyett Berzsián összehúzta magát, mert hiszen jól tudta, mi történt. Violin kantátája gyógyította meg a fákat, Violin kantátája hegesztette be a sebeket. Gyerünk, Berzsián, menj oda, mondd meg nekik, nem rontott ez a kantáta, nem tépett, nem zúzott. Gyógyított. Gyerünk, Berzsián, szabadítsd ki Violint, mondta magának Berzsián. De meg sem moccant. A vacsa már, a makacs özvér.
Ma Lázár Ervin Berzsián és Dideki című mesének 16. részét hallottátok Csankó Zoltán előadásában. Jó éjszakát, szép álmokat kívánunk!
Fogom magam, és elmegyek, és volt gyerek, és nincs gyerek, kereshettek majd, míg meg leszek, mert világgá megyek. Egyszer fogom magam, és elfutok, és valahová eljutok, kereshettek majd, míg meg leszek, mert világgá megyek. És sírhattok majd utána, hogy ismét rosszat csináltam, de mégis milyen édes ez a szörnyű kisfiú, mert rettentően rossz vagyok, de akkor bezzeg jó leszek, ha volt gyerek és nincs gyerek, mert világgá megyek. Egyszer fogom magam és elmegyek, és volt gyerek és nincs gyerek, kereshettek majd, míg meg leszek. Mert világgá megyek, világgá megyek, világgá megyek. Meglátjátok egyszer, világgá megyek, világgá megyek, világgá megyek. Meglátjátok egyszer, világgá megyek. Hát jó. Tudom, hogy én csak rossz vagyok, de sírtok majd, hogy hol vagyok. Kereshettek majd, míg meg leszek, mert világgá megyek. Jól van, megyek már, csak eszem még, mert különben még elvesznék. Kereshettek majd, míg meg leszek, mert világgá megyek. És sírhattok majd utána, hogy ismét rosszat csináltam, de mégis milyen édes ez a szörnyű kisfiú, mert rettentően rossz vagyok, de akkor bezzeg jó leszek, ha volt gyerek és nincs gyerek, mert világgá megyek. Egyszer fogom magam és elmegyek, és volt gyerek és nincs gyerek, kereshettek majd, míg meg leszek. Mert világgá megyek, világgá megyek, világgá megyek. Meglátjátok egyszer, világgá megyek, világgá megyek, világgá megyek. Meglátjátok egyszer, világgá megyek, világgá megyek, világgá megyek. Meglátjátok egyszer, világgá megyek. Világgá megyek, meglátjátok egyszer, világgá megyek.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,1.